Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Úszóra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország számára a legfontosabbak a családok, ezért a kormány a fenntarthatóságot, a magyar családokat támogatja, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter a 26 ország részvételével tartott isztambuli International Family Forum nevű rendezvény kapcsán. Hankó Balázs elmondta, hogy a magyar családpolitika a nemzetközi térben is példát mutat, ennek eredményeképpen szentelte Törökország 2025-öt a családok évének. Hangsúlyozta, hogy a rendezvényre Magyarország egyedüliként kapott meghívást az uniós országok közül, mivel szemben Brüsszellel az EU-ban Magyarország a családok védőbástyája, a brüsszeli családmodellel szemben a hagyományos családmodellt védi és kiemelkedő anyagi biztonságot nyújt a gyermeket vállaló családoknak. A tárcavezető ennek példájaként a gyermeket vállaló családok számára biztosított, világszintű adócsökkentést említette. Brüsszel folyamatos nyomásgyakorlása ellenére a kormány a magyar munkavállalókat támogatja, közölte Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára közleményében. Hangsúlyozta, a kormány fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy mindenki, aki akar és tud, az dolgozhasson, ennek érdekében számos programmal segíti az álláskeresők mielőbbi elhelyezkedését. Brüsszel folyamatos nyomásgyakorlása ellenére a kormány nem Ukrajnára, hanem a magyar munkavállalók, kiemelten a gyermekes családok támogatására fordítja Magyarország forrásait, és mindent megtesz a munkahelyek védelme érdekében, fogalmaz a közleményében. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a magyar foglalkoztatottság Európa élvonalához tartozik, 2025 áprilisában közel 4,7 millióan dolgoztak hazánkban, miközben a regisztrált álláskeresők száma további több mint 2000 fővel csökkent, a munkanélküliség mértéke pedig változatlanul az Európai Uniós átlag alatt van, tette hozzá. Elindult a Stipendium Peregrinum ösztöndíj program a 2025-26-os tanévre szóló pályázata, amelyre azok a magyar hallgatók jelentkezhetnek, akik a világ legjobb 100 egyetemének valamelyikére nyertek felvételt, jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára sajtótájékoztatóján. Varga Bajusz Veronika közölte, a tanévben mintegy 400 millió forint használható fel a pályázat keretében. A program célja, hogy a diákok a világ legjobb egyetemein megszerzett tudást tanulmányaik elvégzése után Magyarország számára kamatoztassák, tette hozzá. Mint elmondta, az ösztöndíj programra június 10-ig lehet benyújtani a pályázatokat, és július első hetében születik arról döntés, hogy kik kaphatják meg a támogatást. A miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerint a magyar fiatalokon és azon múlik a magyar nemzet jövője, sorsa, hogy a fiatalok milyen tagjai lesznek a közösségnek. Nacsa Lőrinc a II. Kecskeméti Ifjúsági Fesztivál megnyitóján arról beszélt, hogy a magyar kormány az elmúlt időszakban a 25 év alattiak adómentességével, az ingyenes KRESZ és nyelvvizsgával, a fiatalok vállalkozóvá válását segítő intézkedésekkel, az ösztöndíjrendszerekkel, a családalapítást, az életkezdést és az otthonteremtést segítő kezdeményezésekkel, vagy akár a külhoni magyar nyelven tanuló hallgatóknak nyújtott oktatási nevelési támogatással számos program révén járult hozzá ahhoz, hogy a fiatalok sikeres felnőttekké váljanak. Olyan felnőttekké, akik értékalapon gondolkodnak, akik hajlandók tenni a közösségért, valamint olyan célt is megfogalmaznak az életükben, ami önmagukon túlmutat, tette hozzá. Sport. A magyar lánycsapat bronzérmet szerzett a székesfehérvári Teke világbajnokságon, az U19-es kategóriában. A hazai válogatott a Müller Barbara, Fábián Adelin, Donóci Kinga, Szabó Boglárka, Bodó Bettina, Bognár Barbara összeállításban végzett a harmadik helyen. A világbajnoki cím a szlovákoké lett, a szlovének végeztek a második helyen. Végül az időjárásról. A gomoly felhők felosztanak, az ország nagy részén kiderül az ég, de főleg keleten, kisebb körzetekben felhős maradhat az idő. Az északias szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csupán később keleten élénkülhet meg. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 2 és 9 fok között valószínű, de az északi völgyekben 1-2 fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Az est hangjai.
Jó estét kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2025. május 24-én szombaton. A zenei szerkesztő továbbra is Bartók Beáta, a technikai pultnál azonban időközben Karkus Istvánt, Kovaszinger Jenő váltotta fel, a mikrofonnál Tigovics Ernő. Most műsorismertetésünket hallják, utána pedig hamarosan a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban Alexandre Dumas Három testőr című művének 5. része hangzik el. 20 óra 35 perctől megismételjük a szerzetesek fél órája múlt vasárnapi adását, a 21 órai híreket pedig a zenemesterei követi. Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című műsorunk jelentkezik, míg Törökszent Miklóson és Kisújszálláson Leltár című kulturális összeállításunkat kísérhetik figyelemmel. 22 órakor híreket mondunk, azt követően megismételjük a tudományról, kultúráról mindenkinek keddi adását. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. Utána Daloljatok az Úrnak, a Magyar Katolikus Rádió műsora zárja a napot. Ezek tehát ma esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem majd. Addig is további szép estét és jó rádiózást kívánok kedves mindannyiuknak.
Én akartam egy jó napot, akartam veled aludni, melletted ébredni fel. Én akartam még felhőket az égre, déli bábot bámulni a végtelent, hogy hogyan tűnik el. De amit nélküled látok, üresnek így a világot. Én nem hiszem, hogy ennyi járna nekem. Ha volna kedved, kérlek engedd, hogy velünk újra megtörténjen. Ha volna kedved velem lenni még. Ha vágyad éget, úgy ölej, igen, engedj, ha vágyad éget, égjek benne elén. Én akarlak még újra látni, a világ hét csodáját várni, nem csak várni, elé futni. A lábunk nem éri már a földet, nem zuhanunk, mert szárnyak nőttek, és az elrepít talán. De amit nélküled látok, üresnek így a világot. Én nem hiszem, hogy ennyi járna nekem. Ha volna kedved, kérlek engedd, hogy velünk újra megtörténjen. Ha volna kedved velem lenni még. ágyat éget, úgy ölej meg, dobbanásig el ne engedd, ha vágyat éget, égjek benne elén. Ha nem adod, nem enyém, nem tiéd, nem miénk, ki lesz így ez a szerelem? Ha feladod, feladom, de miért kérdezik a választ, én is csak keresem. Volt itt egy lány múlt délután, érintését már ismerem, nem hagyott mást, csak az érzés maradt velem. Ha volna kedved, kérlek engedd, hogy velünk...
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 5. részét most Varga Tamás olvassa fel. A szerkesztő Somosvári Eszter Anna.
Alexandre Dumas a Három testőr. D'Artagnan nem ismert senkit Párizsban. Párbaj segéd nélkül indult tehát az Athosszal megbeszélt találkozóra. Úgy döntött, elfogadja ellenfelének segédeit. Egyébként feltett szándéka volt, hogy a gyengeségnek látszatát is kerülve minden elégtételt megad a vitéz testőrnek. Attól félt ugyanis, hogy mint mindig, ha erős és edzett fiatalember harcol sebesült és gyenge ellenféllel, most is csupán kellemetlensége támadhat az összecsapásból. Ha legyőzik, kettős diadal jut ellenfelének, ha ő kerül ki győztesen, rossz hiszeműséggel és olcsó hetvenkedéssel fogják vádolni. Egyébként, ha csak nem kontármódra vázoltuk fel ifjú kalandorunk jellemét, az olvasó már biztosan észrevette, hogy D'Artagnan nem átlag ember. A jelen pillanatban is azt hajtogatta ugyan magában, hogy a halálfia, de eszeágában sem volt szép csendesen beletörődni sorsába, ahogy mások tették volna, akikben kevesebb a bátorság és a mérséklet. Leendő ellenfeleinek jellemvonásait latolgatta, és egyre világosabban látta saját helyzetét. Athoszt őszinte bocsánatkéréssel köszönti majd. A testőr nagyúri viselkedése, komoly külseje igen megnyerő, remélte, hogy elnyeri barátságát. Azután abban a hitben ringatózott, hogy Portoszt a karszíjjal fogja sakban tartani, hiszen ha a testőr nem öli meg azonnal, ő boldog-boldogtalannak elmondja a titkot, és ha ügyesen kihegyezi a történetet, Portosznak mindenki a szemek közé nevet, nem lesz maradása. Végül, ami a sunyi Aramiszt illeti, az már igazán nem sok vizet zavar. Ha eljut odáig, könnyűszerrel elintézi, vagy legalábbis azt a módszert követve, melyet Cézár javasolt Pompeius katonái ellen, az arcát sebzi meg, és örök életére elcsúfítja szabályos vonásait, melyekre olyan büszke. Mindezeken túl D'Artagnan jelleme a rendíthetetlen eltökéltségen nyugodott. Atya tanácsai alapozták ezt meg nagyjából a következő formában. Ne tűrj el senkitől semmit, csupán a királytól, a bíborostól és Trévi úrtól. Ezért nem is ment, hanem szinte repült a sarutlan karmeliták kolostorához. Az ablaktalan nagy épületet kopár rétszegélyezte, a barátok rétjének, mint egy függeléke. Így szoktak találkozni azok, akiknek sürgős ügyei nem tűrtek halasztást. Amikor D'Artagnan megpillantott a rendház mellett húzódó keskeny üres telket, Athos már 5 perce várt rá, éppen akkor ütötte a delet. Szóval pontos volt. A pontosság mintaképe, és a legszőrszál hasogató párbaj szakértő sem vethetett volna semmit a szemére. Athosnak azóta is szörnyen fájt a sebe, jól lehet Trévi úr seborvosa közben átkötötte. Most egy sarokkövön ült, úgy várta ellenfelét, épp oly nyugodt és méltóság teljes volt, mint mindig. D'Artagnan közelettére felállt, és udvariasan néhány lépést eléje ment. Ellenfele földig emelt kalappal közelített hozzá, tolla a port seperte. Uram, szólította meg Athos, 2 barátomat kértem fel segédül, de még nem értek ide. Csodálom, hogy késnek, nem szokásuk. Nekem nincsenek segédeim, uram, felelte D'Artagnan. Csupán tegnap érkeztem Párizsba, és senkit sem ismerek Trévi úron kívül. Atyám ajánlott be hozzá, aki barátságával dicsekedhet, ha szabad így mondanom. Athos eltűnődött egy pillanatig. Csak Trévi urat ismeri? Kérdezte tőle. Igen, uram, csak őt ismerem. Dörmög tartoz félig magának, félig D'Artagnan felé. Ha megölöm, azt fogják mondani, gyermekgyilkos vagyok. Alig hiszem, uram, felelte D'Artagnan, és nem minden méltóság nélkül meghajolt Athos felé. Alig hiszem, mivel sebesülése nyilván súlyosan terhére van. Csak ugyan meglehetősen terhemre van, és meg kell mondanom, pokolyan fájt, amikor beleöklet, de sebb haj, legfeljebb bal kézzel vívok. Így szoktam hasonló esetekben. Nem azért teszem, hogy előnyhöz juttassam, hiszen egyformán jól vívok mindkét kezemmel, sőt, ez inkább hátrányt jelent majd uraságodnak, annak, aki váratlanul akad balkezes ellenfélre, nem könnyű a dolga. Sajnálom, hogy nem állt módomban előre figyelmeztetni. Uraságod rendkívül udvarias, szólt D'Artagnan, és ismét meghajolt. Végtelen hálára kötelez. Ne hozzon zavarba, uram, felelte Athos szokott nemes modorában. Beszéljünk másról, kérem, ha csak nincs ellenére. Hely, teringettét, hogy belém öklelt, még most is ég a vállam. Ha volna szíves megengedni, kezdte félénken D'Artagnan. Mit, uram? Van egy sebkenőcsöm. Csodás hatással gyógyít minden sebet, anyámtól kapta, magam is próbát tettem vele. És? Biztosan veszem, hogy 3 nap alatt rendbe hozza uraságodat, és akkor, ha meggyógyult, nos, uram, akkor is nagyon megtisztel, ha kiáll velem. D'Artagnan közvetlen egyszerűséggel beszélt, és ez udvariasságának ugyancsak becsületére vált, bátorságán azonban semmi csorbát nem ejtett. Istenemre, uram, szólt Athos, ajánlata nagyon tetszik nekem, nem mintha elfogadnám, de messziről látszik, hogy nemes úri lélek sugalta. Így szóltak, így tettek nagy Károly alatt a hajdani daliák. Minden mai lovag örök mintaképei. Sajnos a nagysászár ideje rég lejárt. Ma a bíboros az úr, és bármint titkoljuk is, 3 nap alatt mindenki tud majd lovagias ügyünkről. Mindenki, mondom, és meghiúsítják a párbajt. De hol az ördögbe marad ez a két tekergő? Ha siet uraságot, szólt Athoshoz D'Artagnan, ugyanolyan keresetlenül, ahogy az imént a párbaj elhalasztását felajánlotta, ha siet és nyomban végezni akar velem, kérem, ne zavartassa magát. Megint jól beszél, szólt Athos, és barátságosan biccentett D'Artagnan felé. Látszik, hogy talpra esett, és minden bizonnyal nem pipogya ember. Kemény fából faragták uraságodat, és én szeretem az ilyen embereket. Látom már, hogy igen kellemesen elcsevegünk majd, ha közben meg nem öljük egymást. Várjuk hát meg, kérem, az urakat, van elég idő, és így van rendjén a dolog. Lám, azt hiszem, jön is az egyik. A Vagirár utca sarkán csak ugyan éppen a termetes Porthos volt feltünetezőben. Eha, kiáltott fel D'Artagnan, Porthos úr az első segéde? Igen, talán van valami ellenvetése? A világért sem. Jön a második is. D'Artagnan oda nézett és ráismert Aramisra. Az áldóját, kiáltotta még jobban elhűlve, mint az előbb. A második segéd Aramis úr? Igen, és ő. Uraságod nem tudja, hogy sohasem járunk külön, és testőrök, gárdisták, a városi és az udvari nép egyaránt úgy hív bennünket, Athos, Porthos és Aramis, avagy a 3 elválaszthatatlan? De hát aki Gascogne és Dából vagy Pobol érkezik, Tárbéból, uram, szólt D'Artagnan, az nem tudhat ilyen apróságokat, fejezte be Athos. Szavamra, tette hozzá D'Artagnan, jó nevet választottak az urak. És ha némi port fert föl mai kalandom, annyit majd legalább az is bizonyít, hogy barátságuk nem ellentétekre épül. Közben odaért Porthos, üdvözlésül Athos felé intett, aztán leesett az álla, ráismert D'Artagnanra. Jegyezzük meg futólag, hogy másik karciat viselt, és köpeny nélkül jött. Hogy az ördög, hát ez meg micsoda? Az úrral párbajozom, mutatott Athos D'Artagnanra, és egyben üdvözölte. Én is, mondta Porthos. De csak 1 órakor, szólalt meg D'Artagnan. Én szintén az úrral párbajozom, szólt Aramis, aki ugyancsak a küzdőtérre ért. De csak 2 órakor, mondta D'Artagnan, éppen nyugodtan. Te, Athos, miért párbajozol? Kérdezte Aramis. Bizisten nem tudom, az úr a vállamba öklelt. Hát te, Porthos, én csak úgy, felelte Porthos, és elpirult. Athos figyelmét semmi sem került el, úgy látta, halvány mosoly fut át a gascogni fiú vonásain. Összekülönböztünk az úri divaton, mondta a fiatalember. Hát te, Aramis? Kérdezte Athos. Nekünk teológiai vitánk volt, válaszolt Aramis, és odaintett D'Artagnannak, hogy ne szellőztesse, miért párbajoznak. Athos ismét észrevette a mosolygást D'Artagnan szája szögletébe. Na persze, mondta. Persze, hát az úr rosszul értelmezi Szent Ágostot, tette hozzá Gascony. Igazán talpra esett fiszkó, dörmögte Athos. Nos, uraim, ha már ilyen szépen együtt vagyunk, szólt D'Artagnan, engedjék meg, hogy bocsánatot kérjek az uraktól. A bocsánat szóra komorság felőzte be Athos homlokát. Lőgös mosoly játszadozott Porthos vonásain, Aramis pedig elutasító mozdulatot tett. Félreértenek, uraim, folytatta D'Artagnan, és felemelte a fejét. E pillanatban aranyos fényt hintett finom merész vonásaira a nap. Bocsánatot kérek arra az esetre, ha nem tudnám mindhármójuknak visszafizetni tartozásomat, mert életemnek jog szerint Athos úrról tartozom először, ami Porthos úrnál ugyancsak aláássa hitelemet, Aramis úrnál pedig kis hiána semmivel egyenlővé teszi. Most pedig, urak, ismétlem, bocsássanak meg, de csupán ezért. Elő a karddal. Ezt szokta D'Artagnan hegykén kardot rántott. Fejébe szállt a vér, és e pillanatban nem csak Athos, Porthos és Aramis tudta volna kardhegyre kapni, hanem az egész királyi testőrcsapatot. Negyed egy volt. Delelőn állt a nap, a párbaj szintere valósággal izzott lángoló sugaraitól. Bokoli hőség van, szólalt meg Athos, szintén kivonva kardját. De sajnos nem tehetem le ujjasomat, mert az imént éreztem, hogy vérzik a sebem, és attól tartok, zavarná az urat, ha vérem látná, és tudná, hogy nem öntöfött meg. Helyesen mondja, uram, szólt D'Artagnan. És mindig sajnálom, ha ilyen derék nemes úr vérét kell látnom, akár én döftem meg, akár nem. Akkor hát én is ujjasban verekszem. Most már elég legyen az udvariaskodásból, vágott közbe Porthos. Ne feledjék, hogy mi is hátra vagyunk még. Beszélj a magad nevében, Porthos, ha ilyen sületlen a mondani valód, vágott szavába Aramis. Nekem igen tetszik, ahogy az urak forgatják a szót. Aki igazi nemes, így beszél. Parancsoljon, uram, szólt Athos, és állásba helyezkedett. Parancsoljon velem, válaszolt D'Artagnan, s vasát Athoséhoz érintette. De alig koccant össze a két penge, a bíboros egyik testőr szakasza bukkan fel a kolostor sarkánál, Zsüsszák úr vezette őket. A bíboros gárdistáj, kiáltott fel egy lélegzettel Porthos és Aramis. Urak, hüvelybe a kardot, hüvelybe! De már késő volt. A két viaskodó helyzetét és szándékait nem lehetett félreérteni. Ó, kiált a Zsiszák, mind közelebb lépve, s intett embereinek, hogy kövessék. Ó, párbajozunk, testőr urak, és a rendelet, arra fütyülünk? Igen, kegyesek a gárdista urak, szólalt meg át az epésem, mert két nappal ezelőtt Zsiszák is támadói között volt. Ha mi kapnánk párbajozáson a gárdistákat, eszünkbe sem jutna, hogy közbelépjünk, afelől kezeskedem. Hagyjanak hát békén, csak javukra válhat, és a fejük se fog fájni. A legnagyobb sajnálattal kell bejelentenem, uraim, mondta Zsiszák, hogy ez lehetetlen. Nekünk első a kötelesség. Tehát le a kardot kérem, és kövessenek. Kész örömmel teljesítenénk becses felszólítását, uram, utánozta Zsiszákot gúnyosan Aramis, ha rajtunk állana. Azonban sajnos lehetetlen. Szigorúan megtiltott a Trévi úr. Menjenek hát a dolgukra, az lesz a legjobb. A gúnyolódás kioszta sodrába Zsiszákot. Ha nem engedelmeskednek, támadunk, felelte. Ötten vannak, mondta Athos halkkal, mi meg csak hárman. Megint alul maradunk, és ezúttal itt hagyjuk a fogunkat, mert én újabb vereség után nem kerülök a kapitány szem elé, annyi szent. Athos, Porthos és Aramis azonnal egy csoportba tömörült, és Zsiszák ez alatt felállította katonáit. Egy pillanat mive volt az egész, és D'Artagnan már is tudta, mit tegyen. Egész életében döntő fontosságú lesz ez a pillanat. Választania kell a király és a bíboros között, és ha választott, az szerint kell cselekedni. Párbajozik, vagyis megszegi a törvényt, vagyis kockára teszi a fejét, vagyis egy csapásra ellenséget szerez magának a miniszter bíborosban, aki a királynál is hatalmasabb. Ez futott át egyetlen szempillantás alatt a fiatalember agyán, és mondjuk meg dicséretére mégsem habozott. Eszókkal fordult Athos és barátai felé. Uraim, ha megengedik, helyesbítenem kell szavaikat. Azt mondták, hogy csak hárman vannak. Szerintem négyen vagyunk. De az úr nem a mi emberünk, szólt Porthos. Ruha szerint nem, az igaz, de szívben annál inkább, válaszolt D'Artagnan. A szívem azt mondja, hogy testőr vagyok, és engem ez kötelez. Félre, fiatalember, kiáltott a Zsisszák, mert D'Artagnan mozdulatából és arcvonásaiból kitalálta szándékait. Még visszaléphet, megengedjük. Mentse az írháját, de gyorsan. D'Artagnan meg sem moccant. Igazán kedves fiú, mondta Athos, és megszorította a fiatalember kezét. Rajta, rajta, urak, mi lesz? Sürgette őket Zsisszák. Csak ugyan, mondta Porthos és Aramis, mire várunk? Igazán nagy lelkű az úr, szólt Athos. De magukban mind a hárman D'Artagnan fiatalságát latolgatták, és attól féltek, hogy túl tapasztalatlan. Összesen hárman leszünk, egy azok közül is sebesült, és itt van még a nyakunkon ez a gyerek, folytatta Athos. Mégis mindenki azt mondja, hogy négyen voltunk. Meg csak nem hátrálhatunk, ellenkezett Porthos. Nehéz dió, szólt Athos. D'Artagnan megértett, hogy haboznak. Uraim, szólalt meg, tegyenek próbát velem, esküszöm a becsületemre, ha legyőznek, én is itt maradok. Mi a neved, elég fiam? Kérdezte Athos. D'Artagnan, uram. Hát akkor Athos, Porthos, Aramis és D'Artagnan előre, kiáltott Athos. Nos, urak, eldöntötték már? Mit döntenek? Kiáltott oda Zsisszák harmadszor is. El, urak, felelte Athos. Mégpedig? Kérdezte Zsisszák. Bátorkodunk megkezdeni a harcot, felelt Aramis, miközben egyik kezével kalapot emelt, másikkal meg kivont a kardját. Micsoda? Ellenszegülnek, kiáltott Zsisszák. Ej, a teremburáját talán csodálkozik? Azzal a kilenc fegyveres ádázul, de mégis bizonyos rendben egymásra rontott. Athos ellenfel a bíboros egyik kegyenc szeret, név szerint Kajszá. Porthosra bikkára jutott, Aramis egyszerre két támadójával nézett farkas szemet. Úgy fordult a sor, hogy D'Artagnan éppen Zsisszákkal szemközt találta magát. A fiatal gaszkonyi szíve majd kiugrott a helyéből, úgy kalapált, de Istennek hála nem a félelem táncoltatta, hisz azt hírből sem ismerte, hanem a becsvágy. Úgy harcolt akár a dühött oroszlán, tízszer is megkerülte ellenfelét, húszszor váltott fogást és küzdőteret. Zsisszák, ahogy akkoriban mondták, a penge ínyence volt, és óriási gyakorlat állt a háta mögött, mégis ugyancsak meggyúlt a baja ellenfelével. A fiatalember fürgén szögdécselt, pillanatonként fittyet hányt a műszabályoknak, egyszerre támadott mindenfelől, de egyben úgy védekezett, mint akinek módfele drága a bőre. Zsisszák végül is megmondta ezt a harcot, kifogyott a béketűrésből. Örjöngött dühében, hogy tejfejlesz szájúnak nézte ellenfelét, és az így sarokba szorítja. Elvesztette a fejét, és hibát hibára ejtett. D'Artagnan mélyen átgondolt elmélettel pótolta a gyakorlat hiányát, és szinte szárnyakat kapott. Zsisszák végezni akart vele, és szörnyű döfést irányzott feléje. De az Brimmel védett, és miközben Zsisszák felegyenesedett, kígyó simasággal siklott el kardja alatt, és kardjával keresztül döfte. Zsisszák elterült, mint a zsák. Ekkor D'Artagnan nyugtalan, gyors pillantást vetett a harcmezőre. Aramis megölte egyik ellenfelét, de a másik annál kutyább búszorongatta. Mégis Aramis kezében volt a kezdeményezés, és még jól tartotta magát. Bikára és Porthos megsebezték egymást, Porthosnak a karját járta át a penge, Bikárának a combját, de egyik sem volt súlyos sérülés, s a két ellenfél csak annál dühösebben vagdalkozott. Kajsza újabb sebet ejtett Athoson, aki szemlátomást mind sáppadtabb lett, de tapottat sem hátrált, csupán kezet cserélt, és most bal kézzel vívott. A kor párbaj szabályai szerint D'Artagnan bárkinek segíthetett. Miközben azt fürkészte, melyik szimborája áll legrosszabbul, Athos rápillantott. Észre kellett vennie. Isteni ékes szóló pillantás. Athos akkor sem kért volna segítséget, ha belehalt, de nézni még tudott, és szemével kért támogatást. D'Artagnan megértette, hatalmasat ugrott, és oldalba kapta Kajszákot. Ide, gárdista, most megölöm! Kajszák feléje fordult. Éppen ideje volt, Athos már csupán hallatlan bátorságot tartott a talpon, térdre roskadt. Az áldóját, fiatalember, kiáltott oda D'Artagnannak. Nagyon kérem, ne ölje meg, régen tartozom neki. Ha meggyógyultam, leszámolok vele. Fegyverezze le, üsse ki kezéből a kardját. Ez az, nagyon jó, remek! Athos kiáltása Kajszak kardjának szólt. A kard 20 lépésnyire tőle hullott a földre. D'Artagnan és Kajszák egyszerre ugrott utána. Az egyik, hogy elkapja, a másik, hogy visszaszerezze. D'Artagnan azonban fürgébb volt, előbb érkezett és rátette a talpát. Kajszák odafutott a halott gárdistához, akit Aramis ölt meg, megragadta a kardját és D'Artagnan felé indult, de Athos feltartóztatta. A sebesült testőr kihasználta, hogy D'Artagnan pillanatnyi pihenőt biztosított neki, kifújta magát, és nehogy D'Artagnan megölje az ő ellenfelét, folytatni készült a harcot. D'Artagnan látta, hogy megsérteni Athost, ha közbe lépne. Csak ugyan Cahusac néhány másodperc múlva a földön hevert. A nyakát kard döfte át. Aramis ugyanebben a pillanatban szegezte kardja hegyét leterített ellenfele szívének, és rákényszerítette, hogy kegyelmet kérjen. Porthos és Bicarat még harcolt. Porthos kifogyhatatlan volt a hencegésben. Az időt kérdezte Bicarattól, gratulált neki, hogy a bátyja századparancsnok lett a navárai ezredben. De hiába nyelvet nem győzött. Bicarat csupa acélember volt, csak akkor esik el, ha meghal. Pedig már jó lett volna befejezni. Bármikor megérkezhet az őrség, és elviheti a verekedőket, akár sebesültek, akár nem. Akár a király, akár az érsek emberei. Athos, Aramis és D'Artagnan körülfogta Bicarat, adja meg magát. Bicarat egymaga maradt szemben összes ellenfelével, szombját kard járta át, mégis kitartott. Cahusac azonban felkönyökölt és oda kiáltott neki, hagyja abba. Akárcsak D'Artagnan, Bicarat is gaszkony volt, süketnek tette magát, nem is válaszolt, csak nevetett, és két védőfogás között arra használt az időt, hogy kardja hegyével kört rajzolt a földre. Itt hal meg Bicarat egymaga, mint közül kivéle voltanak, forgatta ki a Biblia egyik idézetét. De négyen vannak ellened, hagyd abba, ez a parancs! Az más, a parancs, szólt Bicarat, te vagy a brigadérosom, te parancsolsz, én engedelmeskedem. Azzal hátraugrott, térdén szétpattintott a kardját, hogy el ne vegyék. A törött pengét a kerítésen át bedobta a kolostor kertjébe, majd a bíboros gárdistájnak egy nótáját fütyörészve összefonta mellén a karját. A bátorság mindig tiszteletet kelt, az ellenség bátorsága is. A testőrök üdvözlésre emelték kardjukat Bicara felé, majd hüvelybe dugták a pengét. Ugyanígy D'Artagnan is. Azután Bicara segítségével, egyedül ő állott talpon, a kolostor kapuboltja alá vitte Cahusacot, Cahusacot és Aramis ellenfelét, aki megsérült, de életben maradt. A negyedik, mint említettük, meghalt. Azután meghúzták a csengőt, és a négy épségben maradt kardot összeszedve örömittasan indultak Trévéi úr palotája felé. Egymás derekára fonták karjukat, teljes szélességében elfoglalták az utcát, megszólítottak minden testőrt, aki csak útjukba akadt, és felvonulásuk végül is igazi diadalmenet lett. D'Artagnan szíve megrészegülten dobogott. Athos és Porthos között haladt, és rajongva ölelte át őket. A testőr még nem is vagyok, szólt új barátaihoz, amint beléptek a Trévi palota kapuján. Inasnak azért már jó leszek, nem igaz?
Elhangzott Alexandre Dumas, a Három testőr című írásának 5. része. A felolvasó Varga Tamás volt. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A most elhangzott részt holnap, azaz vasárnap, 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Bartók Beátát hallják. Mai Szerzetesek félórája című műsorunkban ismét Bükkszentkeresztre látogatunk, a Szent Ferenc kisnővérei közösséghez, és folytatjuk a múlt héten megkezdett beszélgetésünket Zopf Éva Klára nővérrel.
Az első áldozás szentsége után akkor következik a bérmálkozás, ami tulajdonképpen a keresztény nagykorúság kezdete, amikor pünköstkor megkapjuk a szent lelket, ami valóságosan kiárad ugye minden egyes pünköstkor, és nem csak elképzeljük, hogy valaha kiárad, hanem ez ugye minden egyes pünköstkor így van.
Igen, és ezzel a beavatás kiteljesedik, keresztség, az eukarisztia és a bérmálás, hogy teljesen beavatódunk abba az életbe, amit Isten lehozott ide a földre személyében, és átadott az egyháznak. És hála neki, nem csak pünkös, meg nem csak ünnepi alkalmakkor, hanem szintelenül árad a lélek, tehát egy állandó lélekáradás az ő jelenlétéből fakadom, mert mondta, hogy minden nap veletek vagyok a világ végéig. Jól lehet, elment a mennybe, de ezt ígérte. Tehát, és ez pont a Szentlélek által lehetséges, hogy állandó lélekáradás, egy szüntelen lélekáradás. Csak nekünk erre meg kell nyílni. Tehát ez az Isten részéről történik. Ő leheli, mint egy légzéssel belénk a saját lelkét. Azt is mondhatnám, hogy testét, vérét, lelkét adja, valójában mindenét odaadja. Kiteszem érted a lelkemet, a szívemet, így is mondhatnánk, hogy a teljesen magába akar minket vonni, és semmit nem tart vissza magából. És ez a lélekáradás, ez bennünk hasonló jelenség, mint az első pünköstkor, tehát valójában minket is átalakít. Ha nem történik a bérmálás után változás, mint ahogy igazából 14 éves volt, amikor én bérmálkoztam, nagyon jól készítettek föl, de én éretlen voltam 14 évesen, emlékszem, hogy mik maradtak meg bennem az ünnepből, pedig tudtam, tanultam, a fejemben valahol megvolt, de én nem voltam ráhangolódva belülről még, én nem nagyon tudtam személyesen, hogy az most milyen jelentőségű, és ilyen formában, amikor valaki még nem érett annyira, akkor is hiszem, hogy megkapja a szentséget, csak az akkor fog kibontakozni, ha tényleg megnyílik rá erre a lélekáradásra, ami Isten részéről szüntelen. És ez a megnyílás titokzatos, hogy kiben hogyan szokott megtörténni, hogy tud megtörténni. Mindenesetre, amit az apostolokkal tett, azt velünk is meg tudja tenni a Szentlélek, hogy ők féltek, bezárkóztak, nem nagyon értették az összefüggéseket, még a mennybe menetelkor is olyasmit kérdeztek Jézustól, hogy mikor fogod helyreállítani Izrael országát, és nem látszott, hogy nem teljesen veszik az adást, és a pünkös meg valamit nagyon megváltoztatott, tehát itt látszik, hogy nagy erők mozdulnak meg, és a kicsi embert valahogy fölemeli, és karizmatikussá teszi, ami úgymond természetes, bár minden természet fölötti, mert Istentől van, de ami úgymond természetes adottságunk, képesünk, az egyszer csak megemeli a lélek, mintha ezeznénk a csónakba, és kihúzzuk a vitorlákat, és belekap a szél, és egyszer csak már egy elemi erő kezdi vinni az embert, nem csupán a kis karizmai.
Mit lehetnek a Szentlélek ajándékai?
Klasszikusan van a 7 ajándék, itt is a teljesség száma, mint a 7 szentség, ez nem véletlen. Isten mindig a teljeset akarja adni. Ő nem a kevésben, meg a sokban gondolkodik, hanem a semmi és a mindenbe. Ő kihívott a semmiből és vízbe a mindenbe, ez a nagyon nagy jó hír. és ezért ő magát akarja adni, ő a teljesség, és ilyen formában a hét ajándék, bölcsesség, értelem, tanács, erősség, áhítat, vagy jámborság, illetve tudomány és istenfélelem. Ez a teljesség, ez mindegyik igazából arra szolgál, hogy részt vegyünk Isten életében, és megszentelődjünk. Tehát ennek nagyon nagy jelentősége van a személynek a átalakulásában, a megtérésében, megszentelődésében, és Isten karizmákat is adott. Karisz, ingyenes ajándék, adomány a jelentése, a karizma, ingyenes adomány. Azt viszont nem annyira arra adja, hogy a saját személyes életszentségben növekedjünk, hanem a szolgálatra adja az egész egyház és rajta keresztül a világ javára. Ezek lehetnek nagyon pici karizmák, meg lehetnek feltűnőbbek, mire is vannak írva a Szentírásban, Korintusi levél, első Korintusi levél, a szeretet himnusz környékén, Efezusi levél, sok helyen találkozunk karizmákkal, látjuk az apostolokon, hogy velük mit tett a Szentlélek, és az azt jelenti, hogy egy úgymond természetes képességet megemel a Szentlélek, talán úgy, mint ahogy belekap a vitorlába a szél, és röpíti már isteni erővel. Tehát akár ha valaki énekel, akkor átadja a Szentléleknek a hangját, és az már egy ilyen lelkes, szent lelkes ének lesz, másképp hat az emberekre. Erről nem az illető tehet. Legfeljebb annyiban, hogy rábízta magát erre a mennyei lehelletre, erre a pneumára, erre a szélre, ott fúj, ahol akar, hogy belekapaszkodhasson. De az összes többi úgymond természetes adományunkat is így meg tudja emelni, ha valaki jól főz, vagy jól takarít, vagy bármi ilyeneket is, vagy jól beszélget, jól tud beszélgetni. Ha rábízza magát a Szentlélekre, az már karizmatikus beszélgetővé válhat. És aztán vannak persze a prófétai adományok, gyógyító hit adományai, nyelvima, ezek le vannak írva a Szentírásban. Ezek segítenek, hogy az intellektus térdet hajtson, és átadja az imáját is Istennek, és ne teljesen ő kontrolláljon mindent, hanem engedje, hogy a Szentlélek vezesse, és ha másokért imádkozik, akkor pedig a Szentlélek jobban tudja, hogy mi kell a másik embernek, úgyhogy ez komoly segítség egy közben járó imánál például. Úgyhogy ezek az adományok igazából megszámlálhatatlan, hogy milyen sok karizma van. Minden, amit Istennek adunk, akár egy tanítás, egy orvoslás, minden lehet karizmatikus. Abból derül ki, hogy valaki átadta az életét az Úrnak, és úgy szolgál, úgy dolgozik, és a gyümölcseiből. Tehát, hogy akik kapják azt, azok másképp élik meg. Nem csupán egy emberi. Vagy olyat mondok, ez olyan, mintha angyali lenne, vagy egy isteni segítség, vagy sokkal erősebb hatást gyakorol, mint ahogy Pünkösd után az apostolok sokkal erősebben hatottak, mint addig. Pedig már addig is küldte őket gyógyítani, meg ördögöt űzni, meg hirdetni Isten országát, de összehasonlíthatatlan az a különbség, ami utána, és azért vagyunk mi itt, mert elterjedt a hit pici apostolokon keresztül, akik féltek, remegtek, meg úgymond megtagadták Jézust, és ilyet tud csinálni velünk a Szentlélek.
Ez a teljes önátadás ugye nem egy egyszerű dolog. Persze mondom azt, hogy teljesen átadom magam is, akkor én meg is próbálom ezt, csak észreveszem utána, hogy hopp-hopp, azért, mikor jön egy nehézség, vagy egy félelem, vagy egy szorongás, vagy amikor úgy hirtelen megpróbálom ugye visszaszerezni ezt, vagy visszaszerezni belőle egy kicsit a kontrollálás. Ez egy nagyon jó szó, hogy az ember minél érettebb a hite. Ez a keresztény nagykorúság minél jobban kibontakozik benne, úgy gondolom, annál jobban át tudjuk adni a Jóistennek a dolgokat, amiket mi nem tudunk, hol már ember nem segíthet, ugye ott adja át a Jóistennek. És hogyha teljes hittel átadjuk, akkor is tudjuk, hogy ő úgyis sokkal jobban tud mindent nálunk.
Igen, azt gondolom, hogy abban az értelemben egyszerű ez az életátadás, hogy mindig átadjuk újra meg újra. Tehát, hogy egyszer valaki dönt mellett, ezt hívhatjuk talán megtérésnek, de utána ez egy napi többszöri akár megújítás. nem rossz, ha reggel történik, hogy így indulhat a nap, hogy az ember tudatosítja magába, hogy ő istené. Mert valójában ez akkor is így van, ha valaki ezt egyáltalán nem hiszi, meg nem gondolja. Tehát mindenki Isten felség területe. Tehát ez nem fakultáció. De az a mi életünk minőségét nagyon meghatározza, hogyha mi személyesen ezt tudjuk, hogy én tényleg az övé vagyok, és ezt meg is erősítem, és ezt a magam részéről hitvallásszerűen ki is mondom. És az nem baj, hogyha ezt utána észreveszem, sőt, inkább ajándék, hogy na már megint visszalopkodtam valamit, vagy itt megint én akarok az Úr lenni a háznál, vagy ebben azért nem bíztam rá az Úrra magam, vagy ez a terület kicsit vadrezervátumos, elzártam tőle. Úgyhogy akkor az informál engem valamiről, és akkor lehet teljesebbé tenni a magam részéről a megtérést, tehát az odaadást, amint ezt felismerem. Valójában az az egyszerű benne, hogy mindig ugyanaz, tehát megteszem, hogy a tiéd. Tehát kimondom, és ez nem kell nagyon akrobatikus dolgokat átélni ehhez, és nem is kell különleges érzés, hogy most aztán már eljött az az ünnepi pillanat, amikor már nagyon úgy érzem, hogy az övé vagyok, tehát ilyen nem kell, mert akkor végig meghal az ember, aztán még mindig nem adta át az életét. Tehát érdemesebb egyszerűen mély belső belátással, ha az megszületett bennem, hogy nincs, nem ismerek megbízhatóbb szemét, mint Jézus, ráadásul ugye Isten, tehát, hogy akkor természetes, hogy rábízom magam, ebben az értelemben természetes, és akkor ezt megújítom. Úgy, ahogy a kisember, én a kisember meg tudom ezt tenni. És így az Úr valójában ezt a folyamatot le akarja egyszerűsíteni, mi inkább a bűneinkkel szoktuk bonyolítani ezt. Bűneinkbe akadunk bele, mint kötelekbe.
Ide bekapcsolnám azt a bizonyos hálaadást, amiről mi már beszéltünk, hogy nem csak azért kell hálát adnunk, ami számunkra most evidens, hogy én lélegzem is, és de jó, hogy egészséges vagyok, vagy de jó, hogy van egy gyönyörű családom, vagy de jó, hogy van hol álomra hajtani a fejem, vagy van mit ennem, hanem ha valami nehézségem van, akkor hogy azért is hálát kell adnom, ami nehézségből esetleg a Jóisten, nem hogy esetleg, de abból a Jóisten majd egy jobbat fog kihozni, és hogy ezért tudja előre hálát adni.
Igen, most, hogy így a bérmálásról is beszélgetünk, és a Szentlélekről, nekem valóban a személyes életemben ez volt az egyik legnagyobb vezetés eddig Isten részéről. Ugye 14 évesen bérmálkoztam, 15 évesen kerültem Pécsett egy kis közösségbe, ez rendkívül sokat segített nekem, bátyámmal, öcsémmel oda jártunk, és egy fiatal pap mondta, hogy meg kell térni. Nem értettem először, hogy miből, mert hát hívőnek tudtam magam, de aztán mondta, hogy olvassuk a Szentírást, és akkor kapizsgálni kezdtem, hogy miből. És a gőg, vagy bármilyen, akkor leplezte le az ige fényében nekem Isten, hogy mi mindenből kell megtérni. És mondta, hogy van pünkösd ma is, tehát hogy ez nem időponthoz kötött, hanem hogy befogadható a Szentlélek. És én akkor elkezdtem vágyodni 15-16 évesen, őszintén már, így egy gyermeki őszinteséggel vágyodni, hogy szeretném megtapasztalni. És emlékszem, mikor a nagymamáméknál már úgy nyúltam be a Bibliához a vitrínbe, az üveges vitrínbe, mintha nassolnék. Tehát ez egy út volt, ez nem így indult. És tényleg ugyanaz az élmény, hogy valami nagyon finomat. És ez a készülődés, ez ahogy engem hangolt már így Isten arra, hogy megnyíljak a Szentlélekre, ez nagyon fontos útvonal volt. Egy-két év, ami így kifejezetten közvetlenül már némi tudatossággal a Szentlélek várása volt. És azért mesélem ezt a hálaadás kapcsán, mert amikor én hegedű gyakorlás közben egyszer csak 82-ben letettem a hangszert otthon, és rábíztam magam Jézusra. Mondtam, hogy neki adom az életem. És hát bevallom, hogy vártam volna valami kis visszacsatolást, de nem jött. Egyszerűen semmi nem volt. Csak ugyanaz éreztem, mint azelőtt, és egy kicsit csalódottan tovább hegedültem, gondolván térjünk a tárgyra, csináljunk valami értelmeset. És utána eltelt egy-két hónap, nem sok, és nyáron Nagy Ikmánon volt egy lelki gyakorlat, mentünk oda a testvéremékkel, közösségünkkel, és ott egyszer csak váratlanul jött három szerzetes, én sokkal később tudtam meg, hogy inkognitóban szerzetesek voltak, imádkozni a paphoz, meg a templomba, és a fakultatív programba hívtak. És ott imádkozunk együtt a templomban, és a végén kijövünk, megkérdezi az egyikük, Ágnes testvér, hogy megkaptad már a Szent Lelket? És ő nem tudhatott arról elvileg semmit, hogy én már hosszú ideje vágyódom erre, és az én nem tudatos válaszom az volt, hogy még nem. Miért mondtam ezt? Mert jól lehet, már 3 éve megkaptam a bérmálásban, keresztségben meg 17 éve, de én nem éreztem még. Nem tapasztaltam belőle semmit, úgy volt bennem ez. És akkor mondtam, még nem. Erre egy meglepő választ adott, kezdj el hálát adni azért, hogy megkaptad. És aminek legjobban örülök, hogy nem akadtam fenn azon, hogy ő veszi észre. Hogy miért nem én érzem. Azt hittem, hogy ez egy kötelező fázis, hogyha tényleg ott van, tényleg megvan, akkor majd azt én szépen tapasztalom. Én azt gyönyörűen ki tudom tapintani, úgymond. És nem így volt. Ott is meg voltam hívva végül is a hitre. Hogy te most kezdj el hálát adni azért, hogy megkaptad. És ezt egy nő mondja nekem, egy idegen. És hál' Istennek tényleg akkor már hangolódtam, engedelmes voltam ott. Nem mindig van így, de ott az voltam. És akkor még 3 nap. Még nem, csak valami készülődött bennem, az volt az érzésem, de még nem éreztem igazából. Nem tapasztaltam. Hazafelé a vonaton, Pécs felé, ott elég komoly, egyértelmű tapasztalataim voltak, de utána még mindig nem mondtam senkinek, azt hittem, hogy szalmaláng lesz élmény, majd elmúlik. Ilyen jelenlétélmény a vonaton, újfajta örömélmény, amit nem váltott ki egy közvetlen ok. Az ige másként szólt, megnyílt a kapcsolataim, ami felszállt, és rács sokkal oldottabban, és barátságosabban, meg könnyedebben beszélgettem. Koha olyan történt, ami nehézség volt, nem akadtam úgy ki rajta, mint korábban, nem voltam olyan türelmetlen, így mentem az érettségi évébe, és akkor még könyvet is kaptam utána, aminek az volt a címe, hogy a magasztalásban rejlő erő, aztán dicsőítésben rejlő erő címen adták ki később, Merlin Carothers. Minden lapján arról szólt, hogy emberek az életük nehézségeit hogy bízzák rá egy lelki segítségével Istenre, és hogyan kezdik azért dicsérni, azért a jóért, mert mi mindig a jóért adunk hálát, amit ebből Isten kihoz. Nem az a tragédia, ami történt, mert azért flugos dolog lenne hálát adni, elég nagy ellentmondás, hanem az, mi mindig a jót köszönjük meg, amit Isten ebből kihoz. Na és hát akkor így lépésről lépésre vezetett be Isten engem abba, hogy ugye megkaptam a szent lelket, csak én nem láttam, nem tapasztaltam még, de mivel elkezdtem megköszönni, kibontakozott. Nem, ugyanezt olvastam fél évvel később a könyvlapjain, hogy az emberek nem tudták, mi a csuda jó van abban, ami ott történik velük, mert éppen minden porcikájuk tiltakozott ellene, mert éppen a rosszat látták benne, ahogy Mária valószínűleg a kereszt alatt állva, látva a saját fiát, aki nem mellékesen a messiás, az Isten fia a földön, hogy ott gyötrődik agonizálva egy perzsa kínzó eszközön, nem hiszem, hogy látta emberként ebben a jót, hanem a hite látta a jót. Azt, hogy nem tudom, mit hoz ki ebből Isten, de a jót az biztos. Ennyire ismerte az Istent. Ennyire bőven ismerte őt. És ezért volt állhatatos, ezért tudott megállni. És azt gondolom, hogy ez az ő hálaadása valójában, ez az ő magasztalása Isten felé, hogy benne tudott maradni egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben úgy, azzal a bizalommal és hittel, hogy te megoldod, Uram. Hogy azt nem tudom. Nem értem a dolgokat, de téged értelek. Hogy jó vagy. És ebben, ha az ember belép, az egy életforma. És nem azt jelenti, hogy azt hittem gyerekként, hogy ez ilyen lineárisan felfelé ívelő pálya, hogy az Úr nekem állandó érzelmi hátszelet ad ehhez, majd én állandóan érzem a hálát, mert hogy az elején így volt. Hát annyira jó érezni a hálát, hogy az a nem hívő is hálát adna, ha ilyet érezne. De éreztem, és azt hittem, hogy ez ilyen gyönyörű felfelé ívelő egyenes út, de egyszer csak nem is túl hamar, tehát elég sokat táplált ilyen tejjel az Isten. Egyszer csak úgy letűnt a hátszél, az érzelmi hátszél, és úgy hívott hálaadásra, már csak én zavarba jöttem először, hogy nem éreztem a hálát. Addig igen, nagyon hosszan, sok-sok hónapig. Tehát nagyon könnyű volt hálát éreznem. De utána úgy hívott a hálaadásra, mint Tamást végül is, hogy látsz Tamást, hogy most hiszem, mert láttál, de hát boldog, aki nem lát, mégis hisz, hogy ezt a boldogságot akarja Jézus, hogy mi bizalmi alapon, az alapján, amit mond és tesz, hogy mi köszönjük meg azt az isteni megoldást, ami egy helyzetben van, akár betegség, halál, gyász, csalódás, nem úgy lett, ahogy akartam, mert végülis a mi atyánkban nem azon, hogy legyen meg az én akaratom, ugye? De mégis mi nagyon sokszor zokon veszük, ha nem az én akaratom van. Tehát ha valami nekünk rosszul esik, hogy ebben a helyzetben egyszerűen hit és bizalom alapján beleállva azt mondjuk, hogy nem tudom, hogy hozol ki, Uram, ebből jó, csak azt tudom, hogy kihozod. És ha az ember ebbe egész életével beleáll, az mindent megváltoztat. És hát a könyvben is, ott a dicsőítésben rejlő erő könyvben minden lapján olyan volt, hogy vagy a helyzet változott meg, meglehetősen érdekes és csodálatos módon, vagy az illető. Mind a kettő elég komoly csoda. Isten úgy provokálja a mi hitünket, mert ő azért mégiscsak ő az Isten. Tehát, hogy azt kérje az ő teremtményétől, hogy bizalmi alapon, most ne azért, mert én meggyőzterek téged, meg tapintod, meg te úgy látod jónak, meg te tapasztalod, mert azt nem hitnek hívják, azt látásnak és tapasztalásnak hívják, hanem, hogy bizalmi alapon mered kiszolgáltatni a helyzetet nekem, és rám mered bízni, és megvallod a hitedet, akkor én megmutatom neked, hogy mit jelent, hogy én vagyok az Úr.
Ezt a bizonyosságot, ezt éltem meg én is már a saját életemben számtalanszor a Jóistennel kapcsolatban. Olyan bizonyosságot érzek talán éppen amiatt, hogy a hála adása. Azt úgy érzem, hogy állandó. Persze természetesen bennem is van az, hogy időnként észreveszem, hogy már megint visszavettem, és nem adtam oda a dolgokat, de ez a szó, amit most így elhangzott, ez a fajta bizonyosság végül is, hogyha az ember megtanulja, hogy ezért is hálát adjon, amit még nem tud, és azt is odaadja, amivel nem tud mit kezdeni, akkor itt lesz már, azt gondolom már a Földön, itt van az a bizonyosság, amit a Jóisten nekünk ad.
Így van. Pilinszki is mindig azt mondja, hogy mi azt várjuk, amit már megkaptunk. Mi olyasminek az ünneplését várjuk, olyasmire készülünk, ami már megtörtént. Kicsit leporoljuk az eseményeket, és újraéljük az egyházi évben azt a sok titkot, amit Isten nekünk így feltárt és kinyilatkoztatott. És úgy gondolom, hogy ahogy egyre jobban belelépünk a bizalomba, a háladásba, annál jobban meg is látjuk azt a nagyon-nagy jót, amit Isten elhozott a Földre, és minél inkább meglátjuk a nagyon nagy jót, hogy mennyit jót tett velünk, annál tisztább lesz a látásunk az egoizmusra is. Annál könnyebben leleplezzük a saját bűnünket, és kifelé is tisztában látjuk, hogy mi az, ami viszont nem jó. Mert milliószor nagyobb a jó a kozmoszban, a világmindenségben, a teremtés miatt, a megváltás és a megszentelés miatt, tehát a Szent Háromság miatt. De tény, hogy van visszaélés, és akkor ezt sokkal tisztában leleplezzük, nem lesz káosz élmény, annyira nem vagyunk olyan bizonytalankodók, nem kenjük el az igazságot, hanem a megkülönböztetés lelke, mint az egyik karizma, sokkal jobban működik akkor, ha nagyon tudod, hogy szeretve vagy. És végtelenül, tehát olyan háttérországod van, ami miatt nyugodtan megláthatod a saját bűneidet is, meg másokét, és ami legalábbis abból látható. És akkor meg lehet vallani, és így megy tovább a tisztulás. Tehát nem kell elmosni, elkenni. Azok kenik el a bűnöket, hogy nincs is bűn, meg ez se baj, az se, Isten irgalmas, úgymond, és akkor el van kenve a bűn, akik valójában nem hiszik el, hogy rendkívül jó a helyzet, és meg vagyunk váltva, azok nem merik meglátni a rosszat, és így úgymond kénytelenek elkenni. Isten ezt soha nem teszi, mert tudja, hogy minket mennyire megsért a saját bűnünk.
És mennyire csodálatos, hogy itt a Földön adott nekünk ilyen segítőket, mint például te vagy Klára Nőrér, illetve itt Bükszentkereszten lehetséges másoknak is felkeresni, úgy hiszem a ti lelki gyakorlatos programjaitokat, és itt is lehet aludni pár napot, illetve ezeken a lelki gyakorlatokon részt venni, és én biztatok mindenkit arra, hogy mikor úgy érzi, hogy elgyengült, vagy úgy érzi, hogy egy kicsit szeretne segítséget, tanácsot kapni, vagy akár csak együtt örülni, vagy megerősödni a hitben, akkor én szeretettel ajánlom a figyelmébe mindenkinek a Betlehem lelki gyakorlatos házat. Meg lehet keresni az interneten, a Google-be beírva, és akkor onnantól felvenni a kapcsolatot Klára nővérékkel. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Szent István Rádió hallgatóinak nevében is.
Köszönöm én is a bizalmat és a figyelmet, az együtt gondolkodást.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, mai Szerzetesek fél órája című műsorunkban Bükszentkeresztre látogattunk a Szent Ferenc kisnővérei közösséghez, ahol Copf Éva Klára nővérrel beszélgettünk. További szép napot kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!